mert helyen halljátok Istennek szent igényt, amelyet most olvasok és magyarázok nektek. Olvasom Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből a harmadik fejezetnek első 15 versét és a 21., 22., 23. versét. Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert ezt nem bírtátok volna el, sőt, még most sem bírnátok el, mert még testiek vagytok. Amikor irigység és viszálykodás van köztetek, nem testiek vagytok én, és nem emberi módon viselkedtek én. Ha az egyik ezt mondja, én Pálé vagyok, a másik pedig ezt, én Apollósé, nem emberi módon beszéltek én. Hát ki az az Apollós, és ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívővé lettetek, mégpedig kikik úgy, ahogy megadta neki az Úr. Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem aki öntöz, hanem csak az Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet és aki öntöz egyforma, és mindegyik a maga jutalmát fogja megkapni fáradozásához méltóan, mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester alapot vetettem, de más épít rá tovább. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá, mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Az pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drága követ, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. És hogy kinek mit ér a munkája, az a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek megmarad a munkája, amelyet ráépített, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, kárt val. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Azért senki ne dicsekedjék emberekkel, mert minden a tiétek, akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvaló, akár az eljövendő, minden a tiétek. Ti viszont a Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené.
Kedves testvéreim! Még mindig ott tartunk, ahová annak idején a korintusi gyülekezet jutott, amikor elhajolt az igazságtól, és elkezdtek egymással vitatkozni, csoportokat alkottak, elhatárolták magukat a többiektől, én Pálé vagyok, én Apollósé, én Kéfásé. 2000 év, szinte 2000 év elmúlt azóta, és ugyanez a korintusi helyzet van kinagyítva most már világméretekre. Én katolikus vagyok, én református vagyok, én görögkeleti vagyok, és még más száz felekezetnek, gyülekezetnek, csoportnak a tagja vagyok. A korintusi helyzetben van a világkereszténység. A reformációra emlékezünk, hálaadással, örömmel, mert részesei vagyunk a reformációsok drága gyümölcsének. Kellett a reformáció, most nem az a dolgom, hogy bizonygassam, hogy milyen állapotban volt a középkori egyház, mennyire égetően kellett a reformáció, kellett a reformáció, elkövetkezett, és legyen áldott Isten a reformátorokért, és mindazért, amit a reformációban kivívtak, és örökségünk hagytak minélkünk. Én a reformáció egyik legnagyobb vívmányának tekintem ezt az elvet, hogy szemben reformálni, mindig, mindenkor reformálni kell az egyházat. Nem úgy van, hogy ők elvégezték, és onnan kezdve a dicsőség székében ülhetünk, hogy mi ehhez a néphez, ehhez a megreformált néphez tartozunk. A legfontosabb, legnagyobb hívmányok közé tartozik ez a fölismerés, hogy mindig reformálni kell az egyházat, mert mindig megcsontosodik, mindig elakad, mindig lassúvá, lomhává lesz, elakad, eltéved, mindig szükségünk van Isten megújító kegyelmére, a reformációra, új reformációra. És ezt hangoztatják is sokan a református egyházban is, most már a katolikus egyházban is fölismerték ennek a szükségességét, hogy az egyházat újra meg újra meg kell újítani. De ott már én bennem kérdések támadnak, amikor a mi köreinkben ilyen jelszavakat hangoztattak, hogy reformációra, új reformációra van szükség, és ennek az útja az, hogy vissza a Kálvinhoz, mert ő a forrás, ő benne tisztult meg az egyház, ő benne van a tiszta egyház képe, tehát vissza a Kálvinhoz. Megvallom őszintén, hogy én nem tudom ezt vallani. Miért Kálvinhoz vissza? Miért Pálhoz? Miért Apollóshoz? Miért Kéfáshoz vissza? Miért nem a fundamentumhoz vissza? A reformációnak igazából az volt az Istentől való küldetése, hogy megújítsa az egyetlenes kereszténységet. Ehelyett az történt, hogy felekezetek, új felekezetek születtek. Nem az egy keresztjénység újult meg, hanem a Péter egyháza mellett megszületett a Pál egyháza. És az a jelszó, hogy vissza Kálvinhoz, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy vissza a mi apostolunkhoz, a mi profétánkhoz, a mi reformátorunkhoz, vissza Pálhoz. Ha mi ezt mondjuk, akkor miért nem mondják a katolikusok, hogy vissza Péterhez, mert ott van az igazi. Ha elhajoltunk Pétertől, hajoltunk el, és vissza a péteri kereszténységhez. Azt remélem, hogy jöttök velem ezen az úton, amire most hívlak, vezetlek titeket, testvéreim, eszmélődés reformációról, az örök reformációról. Tiszteletre méltó azoknak a törekvések, akik az elfelejtett, elhallgatott Kálvint újra meg akarják szólaltatni. De nekem ez kevés. Nekem az kevés, hogy vissza Pálhoz. Az én szívem vágya, gondolata, imádságos, hogy vissza a fundamentumhoz. És más fundamentumot senki nem vettet azon kívül, amely vettetek, amely a Jézus Krisztus. Tehát az új reformáció az én hitem szerint az, hogy vissza Korintusba, mert korintusi helyzetben vagyunk, vissza Korintusba, és ott bűnbánattal alázatosan körülnézni, hogy mi volt a baj. És onnét a korintusi bajoktól elindulva reformálni, ahogyan Pál szemügyre vette a korintusi helyzetet, és igéket mondott nékik, amelyeket nagyon is elfogadok, és azt gondolom, hogy minden keresztény embernek el kell fogadnia. Pál igéket mondott a korintusi helyzetre nézve, és ha az egész világ kitágultan korintussá lett, akkor ezeket az igéket kell komolyan venni, amelyeket Pál a korintusiaknak írt. Tehát nem elég az, hogy vissza Pálhoz, vagy vissza Kálvinhoz, vagy vissza a katolikusoknak, az ő nagy tanítómestereinkhez, Aquinói Tamáshoz, vagy Augustinushoz, hanem igenis vissza Jézus Krisztushoz. A korintusiakon át, akiknél elhajlott a dolog, akik letévedtek az útról, vissza oda, és tanuljunk a korintusiaktól. Nos, ebben az igében, amit felolvastam, az egyik hatalmas mondat, talán a középponti gondolat az, amit a hatodik versből olvastam, a növekedést az Isten adta. Az egyházban az Isten gondolata a növekedés. És Pál apostol ide visszamegy, hogy vigyázat, voltak munkások, akik ezt az egész ügyet gondozták, a maguk feladatát, részfeladatát elvégezték, az egyik ültetett, a másik öntözött, aztán gondozták a növényt, de a növekedést Isten adta. Ide kell visszamenni, testvéreim, hogy az egyház ügye, dolga, feladata a növekedés, és ezt a növekedést az Isten adja. Ezt kellene most részleteiben megbeszélni, ilyen fejezetekről lehetne beszélni, és kérlek is, hogy gondolkozzatok. Én átfogó gondolatokon megyek aztán tovább, de ezeket kellene részletezni, hogy az Isten akarja a növekedést. Az Isten gondolata a növekedés. A külső világban látjuk azt, hogy a szél elfúj akárhová, a szikla hasadékba egy kis élő magot. Szinte megrendítő, hogy akar élni az a mag. Néhol láttam ilyen nagy kőfalak hasadékában egy-egy csirát kivirágozni, akár virág, akár egy fa nő ki a szikla hasadékában. Az élet élni akar, és amikor Isten egyházat fundált, alapított ebben a világban, az a gondolat, hogy növekedjék. Tehát az Isten akarja a növekedést. A másik gondolat az, hogy csak Isten tudja a növekedést adni. A szemünk előtt Pál ültet és Apollós öntöz, és emberek szorgoskodnak, de azért az igazi titka a növekedésnek nem az emberi szorgoskodásban van. Evangelisták evangelizálnak, tanítók tanítanak, egyházak épül, templomok épülnek, és itt a növekedést Isten adja. Csak ő tudja az igazi növekedést adni. És a harmadik gondolat az, hogy eközben valóban eszközöket is használ Isten. Tehát megvan a helye, a szerepe az eszközöknek, Pálnak, Apollósnak, és itt külön kellene elgondolkozni ezen, hogy formagazdagság elmélkedésemben megjelent ez a szó, hogy a formagazdagság, az egyháznak a formagazdagsága. Nem volna baj az, hogy van római katolikus nagy történelmi egyháztest, protestantizmus, görög-keleti vallás és még az új vallások, ha ez a formagazdagságnak a kifejeződése volna csupán, és nem az egymással való feszültség, az, hogy nem ez, hanem az. A formagazdagság az Isten gondolata, de az egy fundamentumra való építkezés során bontakozzék ki a formagazdagság. Tehát mondom, a fő gondolatot én ebben ismertem fel, hogy Isten adja a növekedést, és adja Isten a növekedést, és a növekedés nem az, hogy a Péter egyházából átédesgetünk valakit a Pál egyházába, vagy a Pál egyházából, a Péter egyházából, vagy mind a kettőből egy harmadik új egyházba felekezetbe. Ez nem növekedés, hanem mi a növekedés? A Jézus Krisztusban való növekedés, és itt bár csak el tudnám mondani azt a látomást, ami a világossá lett előtte, hogy ma napság ebben a mi nemzedékünkben, a mi századunkban, századunk végén, mi az, hogy Jézus Krisztusban való növekedés? Persze minden kor azt hitte, hogy az ő kora a csodálatos, az utolsó, a legbűnösebb, vagy a legtökéletesebb. Mindenki azt hitte, hogy ő kora egy kiemelkedően különleges kor. Lehet, hogy én is, mi is beleesünk ebbe a hibába, és azt mondjuk, hogy ez a mi korunk, ez egy csodálatos, akkor ilyen nem volt még. Lehet, hogy túllazás, amikor így beszélünk, de lehet, hogy igaz. Lehet, hogy valóban olyan korban élünk, amilyen nem volt, ami lényegesen különbözik az összes eddigitől. És ha azt mondjuk, hogy ebben a korban valamiféle válságban van az emberiség, elképzelhető, hogy olyan válságban van, amilyenben nem volt eddig. Jól lehet, nagyon sok válság rázta meg az emberiséget előző évszázad, évezredek során is. Sok válság, de mintha ez a mi korunknak a válsága vadonat új válság. Miben látom ezt? Abban látom, testvéreim, hogy az előző válságokban tényleg helycserék történtek, ideológiák összeomlottak, helyettük új ideológiák támadtak, uralmi rendszerek összeomlottak, barbárok elsöpörtek kultúrákat, és így tovább. Szóval nagy-nagy válságok, megrázkódtatások voltak, de mindegyik válság mögött azért ott volt az, hogy van valami végső fogódzó, van valami valaki, és ennek a valaminek, valakinek a hatalma alatt váltjuk a rendszereket, a gondolatokat. Mondjuk, amikor a római birodalom összeomlott, az is nagy válság volt. Egy hatalmas, megszervezett, csodálatosan szervezett birodalom omlott össze, nagy válság volt. Tehát ebben a válságban igazából az volt, hogy igen, hát ezek a régi római istenek, ezek nincsenek. Tehát nem az volt, hogy és nincs Isten, hanem az volt, hogy nem jól ismertük fel. Nem Zeuszt vagy a többieket kell imádni, akit eddig imádtunk, hanem Mitrászt mondjuk, mert ő volt a soron következő egy nagyisten, akinek a kultusza betöltötte Magyarországot is, és az egész ismert világot itt körülöttünk. Nem az az Isten, hanem ez az Isten. Vagy akinek nem tetszett ez az Isten, az a keresztények közé állt, és azt mondta, hogy az az Isten, akit a keresztények hirdettek. Tehát mondom, nagy válság volt, istenek alkonya következett el, istenek csillaghullása következett el, de nem az Istennek a csillaghullása. Ez egy óriási különbség, hogy eddig rosszul ismertük az Isten, most jön egy válság, és most jól fogjuk megismerni. És az összes eddigi válságokban tulajdonképpen ilyesmi volt, hogy az egek nem rendültek meg, csak az emberi csinálmányok, amit az emberek csináltak, teológiák és ideológiák. A mi mostani korunkat ez jellemzi, és ennyiben különbözik minden eddigi válságtól, hogy az egek is megrendültek, nem csak a föld. Vagyis megjelent a semmi, ami eddig nem volt. Olyan válság nem volt, hogy ez mind káprázat, ez mind tévedés, értelmetlenség, a semmi, az igazság. Ez nem volt eddig. Most viszont hatalmasan betört az emberi gondolkodásba a semmi. Se égen, se földön, nincs semmi, senki, nincs értelme semminek. Mert ha az Isten meghal, akkor a dolgok értelme is meghal, a tulajdon létennek az értelme is meghal. És most ebben van az emberiség, ebben a válságban. Az egek megrendültek, az Isten meghalt, mint ahogy sokan így vallják, így hirdetik. És ez minőségileg különböző válság, az összes eddigi válságokkal szemben. Ebben a helyzetben kell egy új reformációt megtalálni. És talán megsejtitek, hogyha ezt a gondolatot igazán beszívjátok magatokba, és elkezdtek ezen gondolni, hogy ez a mi válságunk az, hogy a valamiből átmentünk a semmibe, a tömegek gondolkodása elérkezett oda, hogy nincs Isten, nincs értelme semminek, együnk, ígyünk, úgyis meghalunk, vagy akár megdöglünk, mint az állat. Ebben a világban időszerű a reformáció, egy újfajta reformáció. És hogyha fölmérjük a válságnak a súlyosságát, akkor kezd kiderülni, hogy milyen szánalmas dolog a Péter csoportjából, a Pál csoportjából átérni valakit. Vagy a Pál csoportját egy kicsit tökéletesíteni, hogy a Pál gondolatát egy kicsit világosabban tudják prédikálni. Itt arról van szó, hogy a semmibe merült világot valami fogózóhoz elsegíteni, valami biztoshoz. És ez az, amiről Pál beszél, hogy más fundamentumot nem lehet vetni. Itt a fundamentumokat kiforgatták. Akár így gondolt, a fundamentumokat kiforgatták, és az egek megrázkodtak. Így ebben a helyzetben fundamentumot kell vetni, és nem lehet más fundamentumot vetni, mint ami vettetett, ami a Jézus Krisztus. Tehát ez az új reformáció, szerintem a ma időszerű reformáció, hogy nem Pálhoz és Péterhez vissza, hanem Jézus Krisztushoz, és megint nem úgy, mint valami dogmatikához vagy ideológiához keresni azt a valóságos fundamentumot, akire lehet építkezni, keresni azt a valóságos tartást, ami az különben értelmetlenné lett életemnek értelmet ad. Mi csak játszunk talán ezzel a szóval, igen, hát vagy van értelme az életnek, vagy nincs értelme. Tehát ez több, mint játék. Itt életről és halálról van szó. Pszichológusok, pszichiáterek különböző tesztekkel, mikkel bizonyítják, vizsgálják, hogy az ifjúság alapvető nyomorúsága az, hogy az élet értelmetlenné lett, nem találnak értelmet, fény, fundamentumot. Tehát itt nem arról van szó, hogy igen vagy nem, egy kicsit jobb az, hogyha van, egy kicsit rosszabb az, hogyha nincs. Itt életről, halálról van szó, és kitágítva az emberiség életéről és haláláról van szó. Ha az élő, valóságos Krisztus megtaláljuk, mint fundamentumot, akkor onnét valami elkezd növekedni. Tehát mondom, vissza a korintusi helyzetbe, és ott bűnbánattal fölismerni azt, hogy csoportokra szakadtunk szét, és a csoportunkat akarjuk megerősíteni, ahelyett, hogy az egy kereszténységet akartánk erősíteni, mert ellenézve van ígéretünk, ha az egy Krisztushoz közeledünk, arra nézve van ígéretünk, hogy áldást kapunk, szent lelket kapunk, isteni erőket kapunk. Ez tehát az én meggyőződésem szerint az új reformációnak, a ma időszerű reformációnak a feladata. Egy ilyen szembesítésben is el lehet mondani ezt a gondolatot. Rossz fajta megújulás az, hogyha embereknek, ideológiáknak a szuggesztiója alá kerül valaki, vagy kerülnek tömegek. Rossz megújulás az, hogyha a Pál tábora növekedik, vagy a Péter tábora növekedik. Ha emberi hatások, szuggesztiók alá kerülnek tömegek, az nem igazi megújulás. Az igazi megújulás az, hogyha Pálon, Péteren, Kálvinon, Akvinói Tamáson túltekintve Krisztus ismerjük az emberek, és Krisztusban egymáshoz találunk, és együtt járják az utat a továbbiakban. Isten adja a növekedést. Még valamit erről, hogy a növekedés. A Biblia szeretik a növényvilágból venni a képet a növekedéshez. Ez érthető, mert a leglátványosabb a növekedés a növények világában. Tegnap bedugtam egy szembabot a cserébe, mikor gyerek voltam, aztán néztem, szinte napról napra, centiméterekben lehetett mérni a növekedést. A Biblia, mondom, tehát a növényeken szemlélteti a növekedést, és itt, hogyha megkérdezik, hogy mi is az, hogy növekedés, talán nem egészen természettudományosan, talán egy kicsit költőien fejezem ki, de azt gondolom az igazságot fejezem ki. A növények világában a növekedés nem más az, hogy a napfény beleöltözik a romha anyagba, és megmozdul az anyag és él. A napfény mozgásba hozza a romha anyagot. Minden élet mögött valahol ott van, áttételesen talán, de biztosan minden élet mögött valahol ott van a nap. A napfény mozgásba hozza a romha anyagot. És ez a szellemiekben is így van. Jézus Krisztus a világ világossága, Jézus Krisztus mozgásba hozza az én romha életemet. Egészen új dimenzió épül. Nem az eddigi megy tovább, hanem valami vadonatúj, valami minőségileg új. Megmozdul bennem a Krisztus élete, ez a növekedés. Aztán lehetne igéket idézni, amelyek részletezik ezt a gondolatot. Efézusi levél 4. fejezetében van ez a gyönyörű vers, hogy az igazságot követve szeretetben mindenestül növekedjünk bele abba, aki a fej, aki a Krisztus. A növekedésnek ilyen faktorai, tényezői, elemei vannak, hogy igazságot követve szeretetben. Aztán Péter 2. levelében van az, hogy növekedjetek a kegyelemben és a megtartó Úr Jézus Krisztus ismeretében. Növekedjünk, mindegy, mely szavakat használjuk itt, a lényeg ez a szó, hogy Krisztus, hogy nem is ez a szó, ez a valóság, hogy Krisztus. Áldjon meg Isten minket, és áldja meg a világ kereszténységet, hogy lássa az örök reformációnak, a ma esedékes reformációnak az útját. Vissza a fundamentumhoz, a Jézus Krisztushoz, vagy előre a fundamentumhoz. Oda a fundamentumhoz, Jézus Krisztushoz. És ő benne növekedjék egyé, egységbe a világ kereszténység. Ne Pál és Péter legyen más. Ki az a Pál, ki az a Péter? Ezért a megrendítő, hogy Pál önmagára is kimondja ezt, hogy ki az a Pál, ki vagyok én, és ki az az Apollós. Krisztus és Pál összehasonlításában csak így lehet ezt, hogy ki az a Pál, ki az a Kálvin János, ki az a Luther Márton. Ha olyan nagy, hogy Jézust eltakarja, akkor jaj, jaj, nagy baj van a reformációval. Igen, Luther új magokat ültetett el, Calvin talán tovább öntözte az új magokat és tovább nőtt, de Isten adta a növekedést. Ezzel menjünk el tehát, hogy köszönjük Pált, aki ültetett és Apollós a többieket, akiket eszközül használt fel Isten, de Isten adja a növekedést, és a növekedés a Krisztusba való belenövekedés. Köszönjük, hogy megnéztétek!